Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 164. dicséret első és harmadik versét fennálló énekül. A 164. dicséret első és harmadik versét, az első vers így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igéjét hallgassuk meg, testvéreim, ezen a vasárnap délelőttön a János írása szerinti evangélium első fejezetéből az első 13 verset olvasom, melyet nyitott szívvel, figyelemmel és leülve hallgassunk meg. A János evangéliuma első fejezetének első 13 verséből így szól hozzánk Istenünk igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Boldog ember, aki hallja Isten beszédét, boldogabb, aki hallja, és meg is cselekszi azt. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy annyira közel vagy hozzánk, hogy ezt tehetjük, és áldunk téged az ígéretért, hogy szemeid az igazakon vannak, és füleid azok kiáltásán. Köszönjük neked azt, hogy elénekelhettük, itt vagyunk te szent ígét hallására. Hadd köszönjük meg, hogy itt lehetünk. Hadd köszönjük meg azt, hogy nem természetes ez, hanem a te kimondhatatlan, gondoskodó, atyai szeretetedből van. Köszönjük, hogy megtartottad a mi életünket, az elmúlt hét napjaiban is hordoztad. Köszönjük a te segítségedet, Urunk, de legfőképpen a te jelenlétedet, hiszen egyedül az, amely megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Köszönjük, hogy olyan sok helyről összehívtál most ide bennünket. Kérünk, hogy a te jelenlétedben hadd ismerjük fel a te igéd igazságát. A te jelenlétedben, Urunk, hadd ismerjük fel a magunk bűneit, és hadd ismerjük fel azt az utat, amelyen járnunk kell. Köszönjük, hogy irgalmadból, hűségedből, örökkévaló szeretetedből élhettünk és élhetünk ma is. Köszönjük a gyülekezet csodáját. Köszönjük, hogy a te népedet betagoltad a gyülekezet közösségébe, a Krisztus testbe, és áldunk, hogy ennek te vagy az egyedüli feje, Úr Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy egyszer a te nevedre minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Add, hogy mi már most tegyük ezt. Nem félelemből, hanem hódolattal, imádattal, és legfőképpen csodálattal. Kérünk, hadd csodálkozzunk bele ma is abba, hogy mit jelent, hogy te tegnap, ma és mind örökké ugyanaz vagy. Legyen tiéd a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás örökkön örökké. Amen. Isten igéjét hirdetem az ő kegyelméről és bocsánatáról. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Amen. Jöjjetek, csöndesedjünk el még, ami Urunk előtt imádkozzunk. Ebben a rövid imádságban az ének szavával kérünk téged, jár világosság, ragyogj fel nekünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad, könyörüljél. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg a János írása szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 12. versből. Tehát a János evangélium a 8. fejezetének 12. verséből szól hozzánk ma Istennek áldott és szent igéje. A megnevezett helyen ezt olvassuk. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten segítségével rövid szünet után folytatjuk azt a sorozatot, amelyet néhány hónapja kezdtünk el, itt vasárnap délelőttönként, és amelynek mindig vezér igéje János evangéliumából hangzott, ahol Jézus Krisztus úgy jelentette ki magát többször, hogy én vagyok. Ezek az úgynevezett én vagyok igék csodálatos üzenetet hordoznak és hordoztak a számunkra. És itt hadd valljam meg a testvéreknek őszintén, hogy ezekről az én vagyok igékről én eddig még soha nem prédikáltam. Valahogy azt mondtam, hogy ez olyan távol áll tőlem. Bocsánat, hogy így gondolkoztam, de most, amikor az első igét elkezdtük tanulmányozni, az én szívemben is egy hatalmas felismerés volt, hogy milyen csodálatos, drága, tömör és áldott igék ezek. Ezek az igék Jézus Krisztus kijelentései önmagáról. És úgy belegondoltam abba, testvérek, hogyha Jézus csak annyit mondott volna nekünk, hogy én vagyok, nekünk az is elég lenne. Abban, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok, abban benne van az ő isteni lénye. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, abban benne van a teremtés, a kiválasztás, a kegyelem, a bűnbocsánatnak minden csodája és minden gazdagsága. De olyan jó, hogy Jézus nem csak azt mondta, hogy én vagyok, hanem mindig hozzátett még valamit. És ezeket láttuk néhány vasárnapon, amikor Jézus úgy folytatja ezt a kijelentést, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És ma az ő segítségével arra figyelünk, hogy én vagyok a világ világossága. Nem tudom, látjuk-e, testvérek, hogy amikor Jézus hozzátesz ahhoz a kijelentéshez valamit, hogy én vagyok, akkor azt azért teszi hozzá, mert ő nem csak önmagáról akar beszélni, hanem rólunk is. Jézus Krisztus nem csak úgy jelenti ki magát, hogy ki ő, hanem arról is beszél, hogy ki ő, ami számunkra. Hiszen ahhoz, hogy ő jó pásztor, vagy hogy ő ajtó, amelyen keresztül beléphetsz az üdvösségbe, vagy hogy ő szőlőtő, az mind azért van, hogy elmondja, én nem csak önmagamért vagyok, hanem én értetek jöttem, és értetek vagyok. Az mindig azért van, hogy Jézus Krisztus bizonyossá tegye, hogy valamivel szeretné az ember életét meggazdagítani és megáldani. És ezért teszi mindig hozzá, hogy én vagyok. Én vagyok az, akire szükséged van. Én vagyok az, akiben mindent megtalálsz. Én vagyok, aki a te teljes boldogságod és a te teljes üdvösséged akarok lenni. Én vagyok, aki a te teljes megváltásodat munkáltam és munkálom ma is. Milyen csodatos, hogy felragyog nekünk. Aztán testvérek, ezek a kijelentések tények. Ugye érzitek benne ezt a határozottságot? Ugye érzitek benne ezt a lényegre törő kijelentést? Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok a világ világossága. Mit jelent ez a számunkra? Azt jelenti, hogy akkor is én vagyok, ha te ezt nem hiszed. Azt jelenti, hogy akkor is én vagyok, ha te ezt nem fogadod el. Akkor is én vagyok, ha te nem élsz ezzel. Akkor is én vagyok az, ha te ezt elutasítod. Akkor is én vagyok a világ világossága. Akkor is én vagyok a jó pásztor. Akkor is én vagyok az út, az igazság és az élet. De boldog az az ember, aki ezt elfogadja. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, milyen boldog ember az, aki elmondhatja, hogy az Úr az én pásztorom. 23. Zsoltár. És nem csak, hogy az Úr az én pásztorom, hanem ennek a következményeinek az áldásaiból élek. Mert az, hogyha valakinek Jézus Krisztus a pásztora, annak van következménye. Mi a következménye? Hüves legelőkre terelget engem, és csendes vizekhez. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Asztalt terítesz nekem, az én ellenségeim előtt csordultig van poharam. Ez lesz a következménye, ha valakinek Jézus Krisztus a pásztora. Vagy a mai igét, ha vesszük, milyen boldog ember az, aki hallja, hogy én vagyok a világ világossága. De tudjátok, az a boldogabb, aki a 27. Zsoltár írójával együtt el tudja mondani, hogy az Úr az én világosságom. És mi lesz ennek a következménye? Hát kitől félnék? Az Úr az én erősségem, kitől rettegnék? Mert ha neked Jézus Krisztus azzá lesz, aminek ő kijelenti magát, annak mindig meg lesz az életedben az áldása és az ajándéka. Boldog ember az, aki el tudja mondani. Ezért, amikor ezeket az igéket halljuk, mindig erre kell válaszolnunk. Kicsoda nekem Jézus Krisztus? Ki ő nekem? Ki ő nekem az a Jézus, aki kijelentette magát, hogy én vagyok? Adja meg az Úr, hogy válaszolj rá. Elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy az Isten szentje. Hol mondta testvéreim ezt Jézus, hogy én vagyok a világ világossága? Ez is olyan érdekes és olyan beszédes, hogy feltétlenül meg kell említenünk, hogy Ezt Jézus akkor mondta, amikor a nép összegyűlt a lombsátrak ünnepére. Erre a több napos ünnepre talán ismerősebb az az ige, amikor az ünnep utolsó nagy napján feláll ott a templomban, és azt mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aztán a következő történet arról szól, hogy odavisznek Jézus elé egy nőt, egy asszonyt, aki tetten kapatott, mint házasságtörő, akit elküld Jézus, úgyhogy ne vétkezzél. Ki az, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És ezt minden valószínűség szerint a templomnak azon részében tették, amelyet úgy hívtak, hogy az asszonyok udvara. Idáig mehettek az asszonyok. Nem volt egyenjogúság, idáig mehettek az asszonyok. És az asszonyok udvarában nem csak persejek voltak, az adakozás persejei, a hála áldozatnak a persejei, hanem ebben az asszonyok udvarában volt 4 hatalmas aranygyertyatartó. És az ünnepeken meggyújtották ennek gyertyáit, ennek a 4 hatalmas gyertyatartónak a fényei világították be az asszonyok udvarát, és a templomot, és lehet, hogy gyermekek, és én azt gondolom, hogy felnőttek is, megálltak és tátott szájjal nézték. Úgy, mint ahogy mi mondjuk egy nagy templomtornyot, vagy egy nagy épületet megnézünk, vagy egy nagy harangnak a hangját hallgatjuk, úgy belecsodálkozunk, micsoda magasságok, valahogy így csodálkozhattak bele ott a néptagjai, a 4 aranygyertya tartónak a csodájába, és akkor egyszer csak Jézus megszól, és azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Ott a gyertya tartók árnyékában megszólal a mi áldott Urunk, és azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok az a világosság, amelyet nem kell meggyújtani, meg eloltani, vagy ég, vagy nem ég. Én vagyok az a világosság, aki örök világosság, és nem csak a jeruzsálemi templomnak egy részét világítja be, vagy az éjszakának egy sötétjét világítja be a templom körül, hanem amely a világnak a világossága, amely az egész világon ragyog. Ennek a 4 arany gyertyatartónak 2 nagy üzenete lehetett akkor. Az egyik üzenet az volt, amit a példabeszédek könyve 6. fejezetében olvasunk, ahol így van megírva az ige, lámpás a parancs, világosság a tanítás. A zsidók bizonyára úgy gondolkoztak, hogy hát ez a világosság. A parancs meg a tanítás. A törvény meg az ige, ami Isten szájából kijön. Lámpás a parancs, világosság a tanítás. Vagy lehet, hogy arra gondolt a nép, amit Ézsaiás írt le, aki leírja az egyik fejezetben, hogy Izrael népét Isten tette a pogányok világosságává. És akkor Jézus Krisztus megszólal, és azt mondja az aranygyertyatartók mellett, hogy én vagyok a világ világossága, és önmagára irányítja a figyelmet. Én vagyok az a világosság, aki nem alszik el, aki mindig ragyog a világ világossága. Testvéreim, a Biblia fényében a világosságról 2 dolgot nagyon határozottan le kell szögeznünk. Az egyik, amit a Szentírás úgy tanít, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ezt nagyon komolyan kell vennünk, hogy az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Egyetlen foltnyi sötétség sincs benne. És amit a Szentírás tanít rólunk, emberekről, az pedig az, hogy mi pedig teljes sötétség vagyunk, és bennünk semmi világosság nincs. Nem igaz az a hamis tanítás, hogy az emberben azért van valami világosság, van valami kicsi jó, és ezt kell növelni, felszínre hozni. A Szentírás azt tanítja, hogy semmi jó nincs bennünk. Mindnyájan vétkeztek, egyetemben elhajlottak. Nincs a testben egy épp hely, minden fej beteg, minden szív erőtelen, mondja Ézsaiás. Nem, az Isten igéje azt mondja, hogy mi csak sötétség vagyunk a bűn következtében. Az Istentől való elszakadás következtében, a nála nélküli élet következtében mi csak sötétség vagyunk. És ezért olyan nagy dolog, hogy ott a jeruzsálemi templomban ismét megszólal Jézus. Figyeltétek, hogy úgy kezdik, hogy ismét megszólalt. Milyen csodálatos, hogy nekünk olyan Jézusunk van, aki ismét megszólal. És most azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És ahol én vagyok, ott van a világosság. Nem a négy arany gyertyatartó a világosság, hanem ahol én vagyok, ahol én megjelenek, ahova én elmegyek, oda elmegy a világosság. Ezért fontos az, mikor Jézus Krisztus eljön erre a földre, hogy az emberi szív felsóhajthatott, meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Bennünket, akik sötétben és a halál árnyékában ültünk, fény ragyogott fel felettünk. Olyan csodatos az, amikor Jézus elmegy Zebulon és Naftáli földjére. Olvasunk róla az evangéliumban, hogy Jézus elmegy arra a földre, ahol, most hadd mondjam így, hogy teljes volt a sötétség. Úgy nevezték ezt a földet, hogy a pogányok Galileája. Zebulon és Naftali földje, két sötét terület, sötét emberekkel, és egyszer csak Jézus elmegy oda. És ahova Jézus elmegy, ott megjelenik a világosság. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. És egyszer csak fény ragyog fel felettük. A világossággal kapcsolatban, testvéreim, négy üzenetet szeretnék ma elmondani. Hogyan viszonyulunk a világossághoz, és a világosság mit jelent a mi számunkra? Először is a Biblia nagyon világosan elénk adja azt, hogy a világosság az Úr, és ott van világosság, ahol ő van, ahol ő megjelenik, ahol ő szól. A világosságot ugyanis Isten igéje szerint teremteni kell. És világosságot csak Isten tud teremteni. Már a teremtés történetben olvassuk, igaz? És Pál apostol olyan szépen leírja a korintusi második levél 4. fejezetének 6. versében, hogy Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Tehát, mert a világosságot azt teremteni kell. Világosság csak úgy nem lesz magától. Azt tudja mindenki, hogyha bemegyünk a szobába, akkor a villanykapcsolót fel kell kapcsolnunk, mert úgy magától nem lesz világosság. És nem volt világosság a földszínén sem. De Isten megszólalt, és azt mondta, hogy legyen világosság, és ennek az lett a következménye, hogy lett világosság. És azt mondja Pál apostol, hogy ilyen módon Isten beleszólt a mi életünkbe is, és világosságot gyújtott a szívünkben. Nem te gyújtasz világosságot. Nem te. Nem én gyújtok a szívemben. Az egyik énekünkben, a 377. dicséretben meg is valljuk. Te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. Te gyújtasz. Ahhoz, hogy valakinek világos legyen minden, ahhoz Isten teremtő hatalma kell. A teremtésnél az történt, hogy Isten világosságot teremtett körülöttünk, a megtérésben és az újjászületésben pedig Isten világosságot teremt bennünk. Mert testvérem, nem elég az, ha csak körülöttünk van világosság. Ragyoghat a nap, több ezer watt éghet körülöttünk, reflektorok lehetnek, de valakinek olyan sötét lehet az elméje. Ebben az énekben énekeltük, nem tudom, hogy most énekeltük-e, vagy a második versben van hirtelen, hogy elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Ugye szokták mondani emberekre, hogy na, az egy sötét alak. Igaz? Sötét alak. Mit jelent? Hát, hogy az élete olyan rendezetlen, kusza, valamit nem ért, nem tud, nem lehet vele beszélni, ez egy sötét alak. Miért sötét alak? Lehet, hogy a világosság körülötte ott fénylik, de nem fénylik benne a világosság. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mit jelent az, hogy Isten világosságot gyújt a szívben? Az, hogy valami világos lesz. Szoktuk is mondani, ugye, hogy világos már. És ha valaki megért valamit, akkor sokszor azt szoktam mondani, hogy világos. Az azt jelenti, hogy értem. Az, hogy Isten világosságot gyújt a szívedben, az azt jelenti, hogy megérted azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az a világosság. Hány ember van itt, testvérek, akinek Isten világosságot gyújtott a szívében? Úgy, mint a börtönőr, ott a Cselekedetek könyve 16. fejezetében, akiről azt olvassuk, hogy világosságot kért és beugrott a tömlöcbe, aztán Isten felgyújtotta a világosságot a szívében, és hitre jutott. És egyszer csak megértette, hogy ki ő, egyszer csak megértette, hogy elveszett, egyszer csak megértette, hogy halálra ítélt, és egyszer csak megérti azt, hogy van még számomra is bocsánat, van Jézusom, s ő az enyém. És a történet hogy fejeződik be? Az, hogy az az ember, aki öngyilkos akart lenni, a történet úgy fejeződik be, hogy és örvendett egész háza népével együtt, hogy hitt az Istennek. Vagy a szerecsen komornyik, aki nem érti, hogy kicsoda az Ézsaiás szenvedő alakja, kiről mondja ezt a próféta, és egyszer csak, amikor Fülöp elkezdi neki hirdetni a Krisztust, akkor felragyog neki. És kigyullad a világosság a szívében. És azt mondja, hogy imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjen. És tovább ment az ő útján örömmel. Mert ha valakinek fény gyúl a szívében, mindig ez lesz a következménye. Hogy felragyog nem csak neki a Krisztus, hanem felragyog az arca is. Felragyog a szíve, és felragyog az élete. Isten ezért gyújtja meg az ő szövétnekét, áldott szent igéjének. És azt mondja a Szentírás, hogy vannak, akinek nem kell a világosság. Az emberek inkább szerették a sötétséget. Inkább szerették a sötétséget. Olyan szomorú, hogy volt egy édesanya egyszer, akinek a fia szívében a nagy bűnei ellenére is Isten világosságot gyújtott. Elkezdett igét olvasni egy eltékozolt életű valaki, aki azelőtt az édesanyját megverte, bántalmazta, és mikor megtért, akkor Krisztust kezdte hirdetni ez a férfi, és az anyja azt mondta neki, hogy fiam, addig bolond voltál, de most még bolondabb vagy. Mert az emberek jobban szerették a sötétséget. Olyan megdöbbentő, hogy lehet ilyen vakság, hogy jobban szeretjük a sötétséget, mint a világosságot. Hát nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, de nekem az mindig egy olyan trauma, amikor eljön az október, és felkelünk, és sötét van. És a gyerekek mennek iskolába, és sötét van, vagy megyünk munkába, és sötét van, hát nem jobb a június, meg a július. Amikor reggel világos van, és sokáig van világos. Az emberek jobban szerették a sötétséget. Vannak olyan bogarak, amelyek csak a sötétségben szeretnek lenni. Egy nagy követ, ha felemelünk, akkor alatta ott vannak azok a bogarak, amelyek nem szeretik a világosságot. Igen, testvéreim, a mi szívünk ilyen. Nem szereti a világosságot, de hogy hirdessem az örömhírt, hogy a világosság szeret bennünket? Mi nem szeretjük a világosságot. Nekünk nem kell a világosság. Mi szeretünk inkább a sötétben dolgozni, élni, a sötétben lenni, mert a cselekedeteink, a gondolataink, a kapcsolataink, a szívünk vágyai, azok sötétek. És sokszor ilyen sötét alakok vagyunk. De hadd hirdessem, hogy a világosság szeret bennünket. És felemeli a követ, és felemeli azt a követ, amely sötétségben tart téged, és kihoz Jézus az élet világosságára. Az élet világosságára, testvérek. A másik, a második, amiről szólni kell, amit Jézus Krisztus úgy mond, hogy aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tehát Jézus nem csak azt munkálja, hogy világosságra jussunk a bűnbocsánat és a megtérés által, hanem azt munkálja, hogy világosságban járjunk is. Mert ez is nagyon fontos. Éppen ezért a hívő embernek nem csak megtalálni kell a világosságot, és szeretni, és beengedni, és kérni, hanem a világosságban kell járni. Mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy ekkor van közösségünk vele. Ha nem ezt tesszük, akkor mivel van közösségünk? A sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Így mondja az ige. Ha nem az ő világosságában járunk, akkor elkezdünk sötétedni. Elkezdünk sötétedni. Ezért figyelmeztet bennünket az ige, vigyázzatok, hogy a bennetek levő világosság sötétség ne legyen. Én is többször átéltem, de hát a testvérek is bizonyára, ha van olyan helyiség, terem, szoba, iroda, ahol sok égő van, ott az égők kezdenek majd kiégni. Bizonyára átéltük ezt többen, tehát azért vannak izzók, amelyekre azt mondják, hogy ő, hát ez 20 évig fog égni, hát én még olyat nem láttam, de lehet, hogy van olyan, de hát akkor a lámpagyárak miből élnének meg, hogyha minden égő sokáig égne? Hát nem még sokáig, és bizonyára a testvérek is voltak úgy, hogy kiég egy égő, ó, hát nem számít. Van még mellette 10, 20, 50, 100, attól függ, milyen a terem. Aztán kiég a második, a harmadik, ó, még mindig legyintünk, hogy ah, még ez nem számít, hát észre se veszünk, hogy megszokja a szemünk. Aztán, mikor kiég a sokadik, egyszer megunjuk és kicseréljük az összest, hozzuk a létrát, felmászunk, kicseréljük mindet, és akkor belecsodálkozunk, hogy micsoda fény áradat. De megszokta a szemünk a félhomályt. Megszokja a szemünk, testvéreim. És Jézus Krisztus, amikor azt mondja nekünk, hogy övé lesz az élet világossága, akkor attól akarja óvni a hívőket, és attól akarja óvni a gyülekezeteket, hogy az életükben, a hívő életükben kiégjenek az izzók, és csak félhomály legyen az igazi világosság helyett. Kiég egy izzó, ó, hát az még nem számít. Nem megyek el egy alkalomra, ó, hát majd elmegyek a többire. Van még ott, ó, hát most kevesebb igét tudtam olvasni, most nem szolgálok annyit, ó, hát valamikor szolgáltam, valamikor égett az izzó. Hogy figyelmezteti a gyülekezeteket Isten szent lelke, ott a Jelenések könyvében. Az a mondásom ellened, és most ennek az igének a fényében fordíthatjuk úgy is, az a mondásom ellened, hogy lassan már az összes égő, az összes fény kialszik az életedben. Térj meg, emlékezzél meg, milyen volt, amikor világosság gyúlt. Emlékezz az első szeretet tüzére, emlékezz az első szeretet világosságára. Emlékezz és oda menj vissza, cseréld ki az égőket. És ismét örvendezel majd, hogy Jézus Krisztus a világ világossága a számodra. A harmadik, amit szeretne az Úr Jézus, nem csak az, hogy az övéiben fény legyen, nem csak az, hogy az övéi fényben járjanak, hanem az övéi fények legyenek mások számára. Jézus Krisztusnak talán ez az egyetlen igéje, amelyhez hozzá teszi majd, hogy ti vagytok a világ világossága. Az övéi. Mert Jézus azt szeretné, hogyha az övéi fények lennének. Hogyan? Úgy, ahogy az énekben énekeljük. Abban a nagyon sokat énekelt és szeretett dicséretben, amelyben azt kérjük, hogy hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Jézus Krisztus azt szeretné, ha az övéi is fény lennének. Hogyha az ő fényéből kapnánk, akik kegyelmet kegyelemre kaptunk, az ő fényéből fényt vennénk. Mégpedig azért, hogy tudjuk mutatni az utat másoknak Jézushoz. Azt mondja a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben Jézus, hogy Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt. Itt erről beszél Jézus, hogy az övéi legyenek fényekké, útmutatókká, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Igen, utat mutatni Jézushoz. És itt nagy kérdés, hogy tudok-e világítani? Tudok-e fény lenni? Vagy csak hangulatvilágítás vagyok már? Ismeritek a hangulatlámpákat, ugye? Hát ezeket azért tették, hogy legyen is, meg ne is legyen fény. Hangulat legyen. Olyan félhomály, olyan sötétes. És akkor egy nagy búrával, vagy egy nagy ernyővel leárnyékolták a villanykörtének a fényét. Vagy amikor az autósok mennek a járművel, és van rajta az úgynevezett tompított fény. Hát nem sok mindent lehet látni, de állítólag a kocsit látják. Mi nem sokat látunk a tompített, mi szeretjük a reflektort. De van a tompított fény, ugye? Hadd kérdezem meg tőlünk, ami urunk ezen a délelőttön, hogy testvér, aki fényt vettél, aki fényt kaptál, vajon nem tompított fény lettél már? Vajon nem hangulatvilágítás vagy már? Vajon az Isten tisztelete, Jézus követése a te életedben már nem csak egy hangulat? Ez az alkalom, annak az alkalma, amikor újból lehet kérni, Úr Jézus, ragyogj újból. Szeretnék én is világítani, és szeretnék én is ragyogni. Jó a világosság. És a negyedik, ami nekem olyan kedves lett, hogy Jézus Krisztus, mint világ világossága, örök világosság. Hiszen a Jelenések könyve 21. fejezetében olvasunk egy nagyon szép igét. Ezt írja János, hogy nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Az aranygyertyatartók tönkre mennek, elveszítik fényüket, de Jézus Krisztus olyan világosság, aki ott is ragyogni fog az övéinek. De az, hogy ott is ragyogni fog az övéinek, az arra figyelmeztet bennünket, hogy már itt is ragyogjon nekünk. Már itt is ő legyen nekünk. A világ világossága. És ez a világosság soha ki nem huny. Ez a világosság soha el nem alszik. Mert még ott a mennyei Jeruzsálemben is ő lesz a mi világosságunk. Ezért igaz az, hogy akit Jézus Krisztus megment, annak örök élete van. Mert ez az örök világosság is fog neki ragyogni, és fog neki világítani. Végül befejezésül három dolgot hadd húzzak alá még mindannyiunk számára. Az egyik az, hogy Jézust, aki hívja ma, az kérje azt, hogy Úr Jézus, ragyogj fel nekem. Ragyogj fel nekem egész csodálatos lényeddel. Aztán a második kérésünk legyen az, hogy ragyogj fel bennem, Úr Jézus. Hogy a te fényednél hadd látszódjon meg életemnek minden rutsága. Hogyha valamit meg akarunk nézni, hogy tiszta-e, csak annyit kell tennünk, hogy kivisszük a fényre. Tessene csak kipróbálni. Hogy egy ruha koszos-e, kell-e vinni a tisztítóba, azt hol nézzük meg, nem a kamrába, nem a spájzba, hanem kivisszük a fényre. Majd ott kiderül. Akiben Jézus Krisztus ragyog, ott napfényre jönnek a titkok, és napfényre jönnek a bűnök. És a harmadik kérésünk legyen az, hogy ragyogj fel általam, Úr Jézus Krisztus. Egyik énekünk írója, a 212. Hallelujának az írója olyan szépen fogalmazta meg, hadd fejezzem be és hadd foglaljam össze, az, hogy Jézus Krisztus a világ világossága ennek néhány sorával. Világíts nékem, Jézus, hogy mindig lássam ám, mi nagy volt hű szerelmed ott fenn a Golgotán. Világíts bennem, Jézus, hogy szent tekinteted, napfényre hozza mindazt, mit szívem rejteget. És a harmadik versben arról van szó, hogy világíts rajtam, Jézus, hogy bárhová megyek, megváltó szent erődről bizonyságot tegyek. És a negyedik versben összefoglalja az énekírója így, ó, hát világíts Jézus, világ, világ a te, hadd jusson igéd fénye az éjszakába be. Olyan jó, hogy ő ezt teszi is, mert ő a világ világossága. Ő volt és ő marad ennek a világnak a világossága. Minden sötétségben, minden gonoszságban, a világnak minden kusza életében, gondolj erre, van világossága ennek a világnak, ez pedig Jézus Krisztus. De még boldogabb vagy, ha el tudod mondani, hogy te vagy az én napvilágom, Úr Jézus. Ezt most énekben is imádkozzuk el, testvéreim, és aki ezt imádkozza, az énekelje most az 500. dicséret első versét. Krisztus, ki vagy nap és világ, világosság, minket sötétségben ne hagyj. Úr Jézus, hálás szívvel köszönjük neked, hogy te vagy a világ világossága, és köszönjük, hogy a tieidet nem hagytad a kárhozatban, mert eljöttél, hogy világosságuk legyél, és világosan lássák azt, hogy van út a mennybe, világosan lássák azt, hogy van bűnbocsánat, van örök élet. Köszönjük neked, hogy te vagy ma is ennek a világnak a világossága, és áldunk, hogy te leszel örökké a mennyei Jeruzsálemnek is, drága világossága. Engedd, hogy az életünk világosságban legyen, és világosságban járjunk. És kérünk, tartsd meg a tieidet, hogy ne legyen közösségünk a sötétség gyümölcstelen, értéktelen cselekedeteivel. Hadd járjunk a te világosságodban, hadd szolgáljunk neked, hadd legyen lábunk előtt mécses a te igéd ösvényeinknek világossága. Köszönjük, hogy ha ebben járhattunk az elmúlt héten is, köszönjük, hogyha ezt kérhetjük tőled most is, te munkáld ezt bennünk, és te segíts bennünket erre. Áldunk téged, hogy kezedbe tehetjük életünket, szeretteinket, munkánkat, terveinket, gondolatainkat. Tisztíts meg teljesen bennünket. Kérünk téged, vigasztald azokat a testvéreket, akik a múlt héten temették szerettüket. Kérünk, hogy hadd lássanak túl ők is a sír sötét éjjelén, és hadd emeljék fel tekintetüket, és hadd fogadják el a te vigasztalásodat. Kérünk betegeinkért, Urunk, kórházakban és az otthonukban, szenvedőkért, kérünk az őket ápolókért, a mellettük helytállókért, és kérünk, hogy mindazokat a kéréseinket és imádásunkat, amit most elmondunk előtted a csöndességben, azokat is hallgasd meg, Urunk, köszönjük, hogy ígéreted van erre, hogy füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és mi szeretnénk most a szívünk mélyén és a csöndben kiáltani te hozzád, hogy könyörülj rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és záró énekül az áldás előtt énekeljük a 200. dicséretet. A 200. dicséret első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Isten tulajdonba vett népe, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket. Amen.